Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra, karácsony utáni vasárnapra ige hirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Ezékiel könyvében a 37. fejezet 23. versétől a 28-ig a következőképpen. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálvány szobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám Dávid lesz a királyuk. Egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, amelyben őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik örökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az. Letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ezékiel proféciája egy nehéz időszakban keletkezett, hiszen az ország gyakorlatilag eltűnt. Nem csak, hogy szétszakadt északi és déli részre, ahogyan Dávid, illetve hát pontosabban Salamon után következett, de most már az északi országrészt réges-rég elvitték fogságba az asszírok, hogy asszimilálódjanak a népek között és eltűnjenek. 587-ben aztán jó 150 évre rá a babiloni fogság is bekövetkezett a déli ország rész életében, és ilyen módon szétszakítva, sőt elveszve az ország. Sokszor volt olyan vágy a nép életében, hogy legyen újra egyesült izraeli királyság. Hát nem csoda persze, hogy ilyen történelmi helyzetekben valóban fellángol újra és újra az egyesítés vágya, és több formában ez megjelent. Jósiás, amikor végrehajtotta a reformját, és hát egyfajta lelki ébredés vonult végig a déli ország részen, akkor tulajdonképpen átvonult egy kicsit Izraelbe is, és hát szerette volna a vallási reformját ott is végrehajtani, hogy ebben az értelemben legalább vallásilag egységessé váljon az ország, hiszen azt is tudjuk, hogy mennyire ketté szakadt e tekintetben is. Nem csak két különböző király uralkodott a két részben, hanem bizony az északi királyok azok legtöbbször a nyílt bálványimádást űzték. Persze tudjuk, hogy Júdában sem volt annyira rózsás azért a helyzet, mint illett volna egy dávidi leszármazás mellett, de ehhez képest minden esetre hűségesebbek voltak Istenükhöz, és hát ez a néhány reform, ami ilyenkor előkerült, akár Jóás idejében, vagy egy kicsivel később, tehát a jósiási reformok idejében, akkor igyekeztek mégis Isten törvényéhez visszatalálni valami módon, és hát ezt szerették volna átültetni egy kicsit északra is, hogy ott is megvalósuljon mindez, és hát ez is munkálhatta volna az egységet a ketté szakadt ország két része között. Hát minden esetre ezek a kísérletek kudarcba fulladtak végül, mind amit megpróbáltak, amit emberileg elhatároztak, akár tehát királyok, akár vallási vezetők, az bizony nem sokra vezetett, mert Isten nélkül nem megy ez az egyesítés. És ilyen kudarcos helyzetben szólal meg mégis Ezékiel, és kapja azt a feladatot, hogy most ő két fadarabot, amit ketté törtek, azt most illeszen össze. És ezzel szimbolizálja a két ország rész visszatalálását egymáshoz. Nem csak egyfajta Rehabilitációt jelentett ezzel ki a prófécia. Nem csak egyszerűen a visszatelepülésnek a lehetőségét hirdette meg már előre, hanem tehát az egyesítés is, hogy most már nem hét külön országba mennek vissza. És azt jelenti ki ezzel, hogy ez most már nem a nép vágya egyszerűen, hanem Isten terve. Ő az, aki ezt az egyesítést végre akarja hajtani. És persze tudjuk a történelmből is, hogy a prófécia első lépcsőfoka, tehát a szó szerinti visszatelepülés az országba, az valóban már egy egységes birodalmat kezdett, vagy egységes országot kezdett el építeni. Itt már nem volt külön Júda és külön Izrael, és nem volt két különböző királyság. E tekintetben be is teljesedett az, amit Isten kijelentett. Hát mindezekre gondolva persze meg kell azt is vallanunk őszintén, hogy a mai szívek is tele vannak különféle egyesítési vágyakkal. Hát milyen jó is volna, hogyha mindent egységbe lehetne foglalni ezen a földön. Meg lehetne vele szüntetni mindenféle ellentétet az emberek, a népek, vagy akár a földrészek között, hiszen ott is sok-sok nem csak óceán választja el őket, hanem sok-sok egyéb különbség is szakítja szét őket. Hát mennyire jó lenne ilyen módon végre békességet hozni erre a világra. És mennyivel egyszerűbb is volna az életünk, hogyha ez meg tudna valósulni. Aztán mondhatjuk talán most így is, hogy a fizikusok is dolgoznak ezen megfeszített munkával, de nem egyszerűen a népek egységén, hanem az úgynevezett nagy egyesített elméletet szeretnék végre megtalálni, amiben össze tudják hozni mindazt, amit ismerünk ebből a világból egy közös elméletre, mert most az a helyzet, hogy szét van szakadva a fizika világa is. Vannak ilyen területei, vannak olyan területei, és 100 éve próbálkoznak összepasszintani ezt a tudósok, és azóta se sikerült. Azóta se jött létre ez a nagy egyesített elmélet, bármennyire is erőlködnek rajta elméleti és kísérleti szakemberek, emberi erőfeszítéseik mindeddig kudarcot vallottak. Persze Isten nem ilyen fajta egyesítésről beszélő, nem tudományos oldalról, nem gondolati, szellemi értékek szintjén, és végképp nem politikai módon akar egységet teremteni, még ha ez részben az ország egyesítése miatt azért valahol meg is jelenik. De nem is Európai Unióról beszél, még ha itt már talán inkább felrémlik nekünk is egy államszerű intézmény, és hát ahogy a válságban haladunk egyre tovább, és még mindig nem akarjuk látni, illetve hát nem tudjuk látni az alagút végét, ugye mindenki ismeri, hogy szeretnének egyre szorosabb, legalábbis bizonyos lobby körök egyre szorosabb kapcsolatot az unió tagállamai közül, vagy között valamiféle egyesült államokszerűséget létrehozni. Sikerül-e vagy sem ebben munkálkodniuk, az egyelőre még igencsak kétséges, de az biztos, hogy Isten nem erről beszél. Nem arról beszél, hogy majd a vezetők összeülnek, és hát egyfajta egységbe kovácsolódást munkálnak, a kontinens egységét dolgozzák ki. Nem is arról van szó, hogy hát így lehet jobban fölvenni esetleg a versenyt az Amerikai Egyesült Államok gazdasági monopóliumával. Nem is a divatos globalizációról van szó, hogy hát minden egységesen legyen érvényes a Földön minden ponton, minden jusson el azonnal minden helyre, és ne legyenek helyi különbségek. Nem is ezt a fajta egyesítést nevezi meg a prófécia. És végképp arról sincsen szó benne, bárhogy is igyekeznek ezen sokan, és ha valaki itt volt 19-én az adventi esten, akkor is volt erről szó. Nem arról van szó, hogy hát valamiféle vallási egységet szeretnénk egyfajta olvasztó tégelyben összekovácsolni, összeötvözni, hiszen Isten nem vállalhat közösséget a bálványimádókkal, és éppen ezért is kezdtem a verset nem csak a felénél, hanem a legelejénél, a 23-at, ahol Isten arról szól, hogy hát ez az egység ez először is ott kezdődik, hogy a bálványokat megszüntetem. Nem fognak többé bálványokat imádni. Anélkül nem létezhet az emberiség körében sem egység. Isten nem közösködik a bálványokkal, És ezért is valóban abszurd az az elképzelés, amely mindenféle vallást hív együtt egységre és együtt imádkozásra, és valóban fura, hogy az egy Istenhez imádkozzanak keresztények olyan vallások tagjaival, akiknek más isteneik vannak, vagy éppen esetleg nincsenek is isteneik. Hát erre természetesen már az ókorban is egészen más volt a keresztények válasza, és helyette, ha kellett, akkor inkább a mártírságot választották, mintsem akár a császárt imádják Istenként, akár bárki mást, vagy akár bármiféle Isten előtt hódoljanak. Urunk, ilyen értelemben nem ismer egységet a vallási szinkretizmus, tehát a minden vallás egymás mellé tevő, összegyurmázó alkotásokat ő nem ismeri. A vallási egységet, ezt nem ebben kell elképzelni, divatos toleranciát sem abban kell elképzelni, hát akkor mindent eltűrünk, és minden jó lesz. Bárhogy van, csak végre békesség legyen, és hát ezt látjuk is a világ életén, hogy ez nem megy. Ezt legfeljebb átmenetileg lehet megtenni, és aztán mégis előjönnek a különbségek, a feszültségek, és szétrobban az egész. Bizonyos értelemben így járt Európa is, de így járt országunk is. Előző rendszerben még egységesen lehetett ellenzéknek lenni. Ma már ennek nincs értelme, hiszen ilyen értelemben más a világ. És bizony, ilyenkor már csak azt látjuk, hogy hogyan esnek egymásnak az emberek, akármilyen kis apróságon összeveszve. A hétköznapi életben is apróságokon mennek sokszor a viták és veszekedések, valljuk meg ezt a saját életünkre is. És a nagyvilág életében is, a politikában is ezt látjuk. És mi magyarok talán gondolhatunk Izraelhez hasonlóan nemzeti traumánkra is, amely tulajdonképpen ilyen értelemben nagyon is hasonlít. Hát milyen jó is volna újra egyesíteni nemzetünket, visszaállítani a történelmi Magyarországot. És persze ez divatos is némely körökben zászlóra tűzni. Nagyon vonzó és hazafiasnak tűnik ez a vágy. De az az igazság, hogy mégiscsak be kell vallanunk, hogy rengeteg idő telt el azóta, hogy politikailag ez kivitelezhető lenne. Ahogy politikailag már Izrael is minden egyes erőfeszítése kudarcot vallott, Isten valami másról beszél ehelyett. És végül persze még felvethetjük azt is, hogy Jézus is imádkozott azért, hogy a követői egységben éljenek. Évről évre megüljük az ökumenikus imahetet, vagy előtte az Allianz imahetet. Hát erre is gondolhatunk, hogy milyen jó, amikor a Krisztus hívők összekovácsolódnak egységbe, hiszen most bizony igencsak széttöredezett, nem két ország részre, hát rengetegre a kereszténység. De azt is meg kell vallani, hogy az ökumené az nem fog úgy megvalósulni se, úgy, ahogy mondjuk a katolikus egyház igyekszik, se úgy, ahogy a másik oldalról a protestánsok, vagy azon belül is különböző felekezetek elképzelik, és teszik a maguk lépéseit ezügyben, vagy éppen teszik ellene, mert azt mondják, hogy hát ez így úgysem megy. Nincs arról szó, hogy nekünk kellene fáradozni az egységen. Hát az Úr maga az, aki ezt az egységet teremti. És éppen ezért másképpen is fog kinézni, mint ahogy azt mi elgondoljuk, eltervezzük, vagy végre akarjuk hajtani. Szükséges persze a kereszténység egysége, csak sose gondoljuk azt hozzá, hogy ez a mi elhatározásunktól függene, hogy ez majd a mi odaszánásunknak lesz a kérdése, vagy attól függene, hogy milyen lépéseket teszünk érdekében. Kizárólag azért jöhet szóba a keresztények egysége, mert Isten maga az, aki létrehozza. Nem emberi akarat mindent egy kalap alá vételével jön az létre. Ezékiel arról beszél, hogy Isten hatalmas teremtő cselekvése áll a háttérben. És ennek, ahogy említettem az első lépcsőjét, az megvalósult Izrael hazatérésével. Ezékiel még a fogság első éveiben kezdte el a működését, úgyhogy tőle még hát ilyen értelemben messze állt, és minden bizonnyal meg se érhette már ezt az időt, ami a 70 év letelte után volt. Hát első lépcsőben ez a profécia ott akkor Izrael népe körében megvalósult, és egy néppé egyesülhettek aztán újra, amikor Círus rendeletére hazatérhetett, aki akart. Erre persze mondhatja valaki azt is, hogy hát ez távol áll tőlünk, ez mit érdekel engem? Tehát ez egy kis népnek a története, messze van tőlünk, földrajzilag is, időbelileg is, és hát bizonyos értelemben lelkileg is. Mi nem tartozunk Izrael népéhez. De mégis közelről kell érintsen minket a második lépcsőfok miatt, mert hát aztán ez az a nép, amelyből azután csak hamar Jézus Krisztus egyháza létrejött. Hát és ezért is lett tulajdonképpen a mai karácsony utáni vasárnapra való ez az ige szakasz. Hiszen ilyen módon láthatjuk magunk előtt, hogy mit jelentett Jézus születése. És talán közelgő új évre tekintettel érdemes azt is megemlíteni, ha már ezt a kezdő éneket énekeltük Vörös Sándor szövegével, hogy az ő centenáriuma lesz 2013-ban is, és ilyen értelemben is talán szép, hogy ez a karácsonyi ének most tőle volt. Ebben az évben lelkészi üléseken is épp azért vállaltam ezt az előadást Vörös Sándorról, mert hát talán tudjuk jól, hogy Pécset élt, és ilyen értelemben is hát kapcsolódik egészen egyetemi éveimig az ott létemmel. És talán ilyen módon most már ez ide vetődik, ez az ének erre az ige szakaszra is, és egy kicsit már ugye egy nap múlva új év, aztán új év, tehát kicsit már mégiscsak a 2013-ra gondolunk előre. A lényeg minden esetre az, hogy ennek a proféciának mi is érintettjei vagyunk, akárhogy is nézzük, és nem csak úgy, hogy pusztán beteljesedett egy profécia, és az egyházban is ez megvalósult, hanem hát azt is tapasztaljuk, hogy ez nagyon távol áll a mai kereszténységtől, ahogy említettem az ökumené kapcsán. Hát egyáltalán az ökumenikus mozgalom azért jött létre, mert darabokban, nem két fadarab tört szét, hanem mondhatni szilánkokra tört szét egy egész pohár. Egyre kisebb szilánkjai keletkeznek még manapság is, ahelyett, hogy össze tudnának nőni egyé. Hát ilyen értelemben messze nem egységes népként látjuk a kereszténységet ebben a világban, se szervezetileg, se a látásmódjában, a hitvilágában, a teológiájában. Úgyhogy van még hátra egy harmadik lépcsője is ennek a proféciának, mégpedig az, amikor tökéletesen tud beteljesedni, és ez már arra is következtethető, hogy örökké való Dávidi királyságról beszél Ezékiel is, ahogy azt már Dávid ígéretként kapta, és hát ha erre gondolunk, akkor világos, hogy egy ember ezt képtelen betölteni, hogyha pusztán ember. És csak akkor lehet betölteni, ha egyúttal ő maga egy örökkévaló lény is, azaz Isten maga. Hát ezért született meg Jézus ott Betlehemben, hogy ezt a proféciát először előízként töltse be a földi ideje alatt, de akkor még, mint ember, ő is korlátozottan tudja csak beteljesíteni, ha szabad így mondani, és visszajövetele lesz az, amely az idők végezetén a teljes valójában beteljesíti mindazt, amit Isten megígért. És tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy egy téma bomlik ki több oldalról ebben a proféciában, arra vonatkozóan, hogy hát miként is valósul akkor meg ez az egy nyáj, ez az egy nép, és az egy király uralma. Hát legelőször is azt mondja Isten, hogy akkor majd törvényeim szerint élnek. Mert ez jellemzi Isten igazi népét. Ahol ez nem teljesül, ott valójában ő nem lakik, és ott nem az ő népe lakik. Ott nem az ő nyája legel. Persze azt nem hihetjük, hogy ez a nyáj érdeme volna, hiszen a pásztor legeltet, a király uralkodik. Tehát az egész engedelmességen túl semmi a saját érdemünk, minden Istené lesz. A saját tettünk legfeljebb a pásztortól való elbitangolás szokott lenni, a király elleni árulás. Aki ellenben Krisztusnak engedelmes életet él, az valóban részese lehet ennek az egységnek, ami rejtett és lelki szinten már most is megvalósulhat, de igazán majd Jézus visszajövetelével következik be. A másik jellemző, hogy Dávid a fejedelmük, tehát egy uralkodójuk, vagy egy pásztoruk van, és neki engedelmeskednek. És hát ez a Dávid, persze a Dávid fia Krisztus, ahogy mondtam, nem lehet egy egyszerű ember egy örökkévaló királyságnak az alapja. És hát Dávid életére tekintve látjuk is, hogy ő abszolút nem az a tökéletes ember, még ha ő az ideális király is Izrael életében, de hát ő is ember, és ennek fényében bűnös ember volt, nem is kis bűnöket követett el. Kell valami más, ahol ez valóban megvalósul Isten országában. Aztán még jellemzi az, hogy szövetséget kötök velük, egy örök, új szövetséget, amit szintén Jézus teljesít be, és az utolsó vacsorán, ha ez még nem is karácsonyi történet, hanem már majd a húsvéthoz irányít, de hát ott elmondja, hogy ez az az új szövetség, amit már a proféták annyiszor megmondtak. Aztán közöttük lakom, mondja Isten. Hát ez a legszorosabb életkapcsolat, hiszen lehet mondjuk iskolába társakkal járni, napról napra együtt lenni, ez is rengeteget jelent egyébként, és amikor idén tavasszal az általános iskolai osztály találkozók volt, akkor valaki meg is jegyezte, hogy hát tulajdonképpen hát mi az életünknek egy jelentős részét együtt töltöttük, 8 évet. De ez még mindig messze nem az, mint amikor a családon belül együtt laknak az emberek, és ezt a szoros közösséget ígéri Isten. Aztán még így fogalmaz, ami szinte ugyanezeket foglalja már össze bizonyos szempontból, hogy hát Istenük leszek, ők pedig az én népem. Bár a teremtéskor már így kellett volna ennek lennie, de az ember mégis szabadságot kapott Istentől. Más kérdés, hogy bele is bukott. De most Isten visszafordítja mindezt, és újra az ő népe leszünk, és ő lesz a mi Istenünk. És ha már a 28. verset is megnézzük, akkor ott is érdemes még megfigyelni, hogy még mi valósul meg ezzel. Azt mondja, hogy a népek is megtudják Istenről, hogy ő az Uruk, hogy én vagyok az Úr. Ezt a kettőt még tartalmazza ez a profécia. Ott van tehát Isten országa, ahol Dávid, azaz leszármazottja Krisztus uralkodik, ahol Isten törvényei szerint élnek. Ott fog Isten is lakni, és ott válnak az egyház tagjai is a jó pásztor nyájával. Hát kiderül így Ezékiel tolmácsolásában elhangzó isteni szóból, hogy ez az egyesült eredmény, ez nem csak politikailag történik meg egy új egyesülésé, hanem ez egy szellemi, lelki, vallási újjáéledés. Egyesült annak idején Júda Izraellel, de egyesült az Istenhez való visszatérésben és az ő törvényének hűséges teljesítésében is Izrael és Júda. Hát ilyen értemben megérdemelték aztán az Isten népe nevét, és amikor egy ilyen lelki ébredés történik a kereszténység körében, akkor valósul meg a keresztény egyház számára is az egy nyájjá kovácsolódás. Ilyenkor, majd ahogy januárban tartják, tehát az Allianz imahetet, rákövetkezően az ökumenikus imahetet, hát még mindig azt látjuk, hogy ezek mind egységet kívánnak teremteni, és mégis két ilyen mozgalom van sajnos. Megvan ennek persze sokféle oka, azt is meg lehet érteni, de a tény akkor is tény marad. Nem egy imahétben próbáljuk az ökumenét gyakorolni, és hát a felekezetek számát pedig már össze se tudjuk lassan számolni. Sajnos még széttört a kereszténység, de Isten szava szerint eljön az az idő, amikor már nem az imahetekhez kötődik a Krisztus hívők egységének a kérdése, hanem azon fog múlni, amit a zsidóság sekinának nevez. A sekina Isten mennyei jelenléte. Ez a közöttük lakom ígérete tulajdonképpen. És Izrael által Isten maga nyilatkozik meg a nemzeteknek is, ahogy említettem, és így valósul meg az ő egységes népének élete. Még csak éppen elmúlt karácsony, de elénk idéződik annak az igéje is első napján Ézsaiástól, mert hát ez is a jövőben mutatott, amikor Jézus Krisztus visszatér, hogy megalapítsa az ő országát, ugye így szólt, hogy uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. Ámen. Imádkozzunk. Jó pásztorunk, népeddel lakozó Istenünk, köszönjük, hogy Te adsz nekünk királyt, aki törvényed útján pásztorolod tieidet. Segíts nekünk, hogy rendelkezéseid szerint éljünk, hűek maradjunk szövetségedhez. Mutasd meg hatalmadat a népeken, hadd lássa az egész világ, hogy egyedül Te vagy az Úr, és hogy megszenteled népedet, örök szövetséggel jegyzed el magadnak, és köztük laksz. Amen.